Digitális önvédelem egy projekt, amit 2-3 éve hoztunk létre, kimondottan azzal a céllal, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály, itt a gyermekek, a tinédzser, kamasz korosztály, meg tudja védeni magát, vagy biztonságban legyen, inkább így fogalmaznék, az online digitális térben, és képes legyen felismerni, hogyha olyan helyzetbe kerültek, ami problémás, mondjuk egy cyberbullying szituáció, képes legyen megoldani ezt a helyzetet, és hogyha nem tudja megoldani, akkor tudja a módjait és a módszerét annak, hogy hova és kihez fordulhat segítségért. Erről szól nagyon zanzásítva a digitális önvédelem. Azért van erre szükség, mert a való életből, tehát a fizikai létből nagyon-nagyon áttolódott a gyerekeinknek a napi tevékenysége a közösségi média térbe. Ez azt jelenti, hogy mondjuk napi 6-8 órát fent vannak a digitális térben, és ott különböző olyan platformokon, mint a TikTok, a Messenger, Snapchat, vagy éppen a Twitch, Discord, ahol játékokkal foglalkoznak. Ott töltik az idejüket, a figyelmüknek a nagy része oda megy. A probléma ezzel az, hogy mi nem vagyunk ott, mint szülők, nem vagyunk a részesei ennek a dolognak, tehát nem állunk ott mögöttük 0-24 órában, tehát képtelenek vagyunk megvédeni a gyerekeket, az őket érő hatásoktól ott. Igazából azt se tudjuk, hogy mi történik ott velük. Ez a projekt ezt tűzte ki célul, hogy tudjuk meg, lássuk, hogy tényleg valójában mi történik a gyerekekkel, erre adjunk nekik megfelelő megoldásokat, és ahelyett, hogy kontrollálni szeretnénk őket, és a jelszókat elkérve, a felületeiket mi is használva lássuk, hogy mit csinálnak, ami sosem működik, ahelyett próbáljunk nekik egy olyan fajta tudást, olyan ismereteket adni, amivel nagy valószínűséggel akár készségszinten képesek magukat megvédeni az online térben, és nem válnak áldozattá.
És mit tesz a közösségi média, hogy beszippantsa a felhasználóit?
73-ban, amikor az első tévéreklámok megjelentek, már onnan tudjuk, hogyha valamiért nem kell fizetni, ugye, a tévénél nem kell fizetni a tévézésért, ha valamiért nem kell fizetni, akkor ott te vagy a termék konkrétan, mert ez ingyen van. A közösségi médiában is ugyanez a helyzet, hogy ugye az összes applikáció ingyen van, tehát ha letöltök egy Facebook applikációt, ingyen van, ingyen használatom. Az Instagram ingyen van, a TikTok ingyen van, egy fillért nem kell érte fizetni. Sőt, időről időre fejlesztenek, újabb funkciókat hoznak benne, hogy minél könnyebben tudjuk használni, viszont ha ez a termék ingyen van, akkor nyilvánvalóan én vagyok a termék mögötte, a kamasz gyerekem a termék mögötte, konkrétabban ő neki a figyelme. Minden applikáció minden nap arra hajt, hogy a legtöbb időt a gyerek abban az applikációban töltse. Párhuzamosan egy gyerkőc általában 3-5 applikációt használ, az az applikáció a legügyesebb, amelyik az algoritmusán keresztül a legtöbb ideig ott tudja tartani a gyereket, mert ahol a gyerek a legtöbb időt tölti, ott termelődik, oda fizeti a hirdető, aki termékeket akar eladni, a legtöbb hirdetési pénzt. Jelenleg ebben egyébként a legügyesebb a TikTok. A gyerekek most, egy kamaszkorban levő gyerek már az Instagramot unalmasnak tartja, a TikTokon pörögnek, és a TikTokon a legtöbb az eltöltött képernyőidő. A gyerekeknél ezért a TikTok nagyon szép hirdetési pénz zsebelbe.
Hogyan képes kitalálni az algoritmus, hogy mire kíváncsi az adott felhasználó, mi az, amivel ott tudja tartani?
Az algoritmus az gyakorlatilag egy egyszerű program, amit egy bizonyos céllal írtak meg. Ebben az esetben azzal a céllal írták meg, hogy a lehető legtöbb adatot összegyűjtse az adott személyről, vagy személyekről, és azokat az adatokat kiértékelve, elemezve, előrejelzéseket tegyen, javaslatokat tegyen, hogy mi az a téma, melyek azok a tartalmak, amik az adott szemét a legjobban érdekel. Konkrétan ez azt jelenti, mondjuk, hogy én felmegyek a netre, be vagyok regisztrálva a YouTube-ra, a böngészőben, fiókomban beregisztrálok, hogy lássam, hogy hol voltam, mit csináltam, én magam is, hogy milyen oldalakat néztem, meg vissza tudjam követni a tevékenységemet, de ezáltal az algoritmusba is bekerülnek ezek az adatok, tehát az algoritmusba bekerül az, hogy én mondjuk hol szoktam böngészni, milyen híroldalakat nézek meg, milyen típusú hírek érdekelnek, milyen webshopba jártam, milyen terméket vettem meg adott esetben, vagy milyen terméket nem vettem meg, de nézegetem, vagy keresem. Rá, nézem, hogy mennyibe kerül, kattintgatok ide-oda, ezek mind-mind bemennek az algoritmusba ezek az adatok. Az algoritmus ebből kiértékel, hogy akkor mi az, ami engem nagy valószínűséggel érdekelhet, és ezt átrakjuk mondjuk egy platform viszonylatában, mondjuk a YouTube-ra, mondjuk felmegyek YouTube-ra, és a YouTube-on mondjuk megnézek egy videót, amit egy ismerősöm küldött. Végignéztem a videót, utána az történik, hogy visszaszámol az alkalmazás, 5, 4, 3, 2, 1, és elindul egy videó, amit nem én indítottam el, hanem az algoritmus én rólam gyűjtött adatok alapján feltételezi, hogy egy elindított videó, amit ott el fog indítani az én általam megnézett után, az le fogja kötni a figyelmemet, ott fog tartani, mert az összegyűjtött adatokból az feltételezi, hogy ha én mondjuk sportolok és szeretek biciklizni, és mondjuk éppen bicikli vásárláson vagyok, akkor mondjuk ilyen biciklis videókat fog, ilyen hegyen lejövő extrém videókat, olyanokat fog nekem berakni, ami nagy valószínűséggel megragadja a figyelmemet, és ott tart engem a platformon. Ott tartott a platformon, ott tartott a YouTube-on, nem mentem át mondjuk a TikTokra, plusz egy órát eltöltöttem ott, az plusz egy óra figyelem, amit a hirdető felé meg tud mutatni, és a hirdető azt mondja, hogy jó, hát akkor itt tényleg te ott tudtad tartani az adott embert, vagy az adott célcsoportot, akivel dolgozol, tehát többet fog hirdetni nálad.